Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk mindenkit a legújabb Töri Fakt adásban, melynek témája második József uralkodása lesz, és most visszacsatolunk egy picit az előző témánkhoz. Ugye az előző epizódunkban Mária Terézia uralkodásáról volt szó, illetve a felvilágosult abszolutizmusról, és akkor most megnézzük, hogy ez hogyan élt tovább második József uralkodása alatt. Kezdjük is azzal, hogy hogyan került trónra második József.
Ugye második József 1780-tal 1790-ig másfél évtizedig várt a kormányzásra, Mária Terézia halála után pedig nagy elszántsággal fogott hozzá tervei megvalósításához. Már fő különbség, tehát őt tudatosan készítették az uralkodásra, maga második József bejárta a birodalom tartományait, megismerkedett a birodalom népeivel, és ennek mentén alakította ki politikai céljait. Ő maga is a felvilágosult abszolutizmushoz fog nyúlni, bár ő inkább abszolutisztikus jellegét fogja hangsúlyozni Mária Teréziához képest. Tehát szokásra azt mondani, hogy abszolutisztikus uralkodó némi felvilágosult elemmel. Abból látszik is, hogy uralkodása vége felé rengeteg ellenállásba fog ütközni, mind hazai, osztrák, mind pedig magyar oldalról. De mi is az a felvilágosult abszolutizmus, így ismétlésképpen? Nagyon röviden, ugye a felvilágosult abszolutizmus lényege az, hogy az adott országod, birodalmat abszolút fejleszteni kívánó rendeleteket hoz az adott uralkodó a központosított hatalom megtartásával. Ez második Józsefnál is megvalósul. Ugye második József erős központosítást és az egységes összbirodalom megteremtését tűzte ki fő célul, amellett, hogy a közjót az állami célok megteremtése mellett kívánja fenntartani az állam vezetésével. Tehát a közjó fenntartása a cél az állam vezetésével. Tipikus felvilágosult abszolutisztikus gondolkodásmód tükröződik már az uralkodási célból is. Második József elutasította a rendi hagyományokat, és a nemesi előjogok felszámolására törekedett, mivel ugye nem volt hajlandó felesküdni a rendi alkotmányra, ezért ugye elmaradt a magyar királyi koronázása is, ugyanakkor biztos, ami biztos, a Szent Koronát Bécsbe viteti. Ugye a kortársak által kalapos királynak nevezett második József számára a reform elképzeléssel kezdte meg az uralkodását, és ez is kíséri végig uralkodását jelentős abszolutisztikus elemekkel, tehát a kalapos király nevezés így kicsit visszacsatolva arra utal, hogy ő nem koronáztatja meg magát, tehát nincs a fején hivatalos magyar korona, és nem is lesz. Uralkodás alatt második József ugye több ezer, mint egy 6200 rendeletet bocsájtott ki, ami átlagosan napi két utasítás megfogalmazását és írásba foglalását jelentette. Ugye a korabeli adminisztráció az azért nyilván képtelen volt ezeket a rendeleteket végrehajtani és felügyelni, ezért második József szándékai egyre több akadályba is ütköznek, nem csak a megvalósításuk, hanem egyébként a társadalommal való elfogadtatásuk is, de nyilván abszolutisztikus uralkodóként ez nem is volt feltétlen célja.
Második Józsefnek jelentős volt az egyházpolitikai tevékenysége, rendelete. Fejtsük ki akkor ezt egy kicsit jobban, hogy miket határozott.
Akkor kezdhetünk is egy felvilágosult gondolkodásmódot tükröző rendelettel, de nyilván ennek is vannak abszolutisztikus elemei. Ilyen volt a türelmi rendelet. Ugye a kalapos király elsőként a katolikus egyház kiváltságos helyzetének korlátozására törekszik. Ugye a türelmi rendeletében megszüntette a protestáns felekezeteket és az ortodox egyházat sújtó megkülönböztető rendelkezéseket, valamint engedélyezi a nem katolikusok hivatalviselését. Egyértelműen közjót szolgáló rendeletről beszélünk. ki lehet pipálni a felvilágosult részét, nyilván ezt egyedül rendelet formájában absolutisztikusan fogja végrehajtatni. Ugye a további rendelkezések már a katolikus egyház belügyeit is érintik. A második József a tanító és betegápoló rendek kivételével gyakorlatilag feloszlatta a szerzetes rendeket, valamint az egyházi vagyont a saját felügyelete alá helyezi, abszolutisztikus oldalat ürelmi rendeletnek, bár ugye az alsó papság ettől kezdve ugye fizetést is kap az államtól, az uralkodó döntései kiváltják a szent cég nem tetszését is. Olyan szinten, hogy a pápa Bécsbe látogat személyesen, ezt úgynevezett fordított kanosszajárásnak hívjuk, visszautalva itt a középkori investitúra harc időszakára, amikor a császár ment ugye a pápához. Ugye ez 1782-ben történik meg ez a fordított kanosszajárás, hogy a pápa keresi fel második Józsefet, hogy hát azért gondolja át ezt a türelmi rendeletet. Második József azonban visszautasítja az egyház főnek a kérését, és elzárkózik annak visszavonásától. Nyilván ennek hátterében az állt, hogy ekkora azért már nyilván nem volt olyan szoros összeköttetés a császár és a pápa között.
És mi volt a megfontolás emögött a szerzetes rendek feloszlatása mögött?
Hát az egyházi vagyon kisajátítása.
Tehát ez egy abszolút arra irányult, hogy megnövelje a, úgymond az uralkodó, vagy hát a császári család, meg az állam pénzét?
Hát inkább az állam pénzét. Én inkább úgy fejezném ki magam, hogy a céljának elérésének érdekében, az egységes birodalomkép megteremtésének érdekében a pénzt elvette onnan, ami szerinte gátolta ezt az egységes birodalomképet.
Tehát az ő fejében a szerzetes rendek ezt valamilyen szinten gátolták?
Hát mivel, hogy ugye ők a katolikus egyházhoz kapcsolódó szerzetesenek voltak, így igen.
Érdekes elképzelések.
Ugye második József a zsidóság helyzetét is szabályozza, ugye engedélyezte a bányavárosok kivételével ugye a zsidók betelepülését a városok, illetve a foglalkozási korlátozások feloldásával is rendelkezett. Tehát ebből is látjuk, hogy más vallásokat és népeket is erősít második József. Ugyanakkor ugye a héber nyelv visszaszorítására törekedett, sőt néhány évvel később elírta, hogy a zsidók kötelesek német családnevet is felvenni, illetve meghatározta a felvehető nevek számát is. Ugye a hébereknél ez több névből szokott állni.
És emögött mi állt? Itt egyébként szerintem neki ugye nagyon sok rendelete volt, 6200, ugye itt az adás igen. Elején említetted is, hogy azért nagyon sok fura rendelete van.
Igen, tehát vannak egész érdekes rendelkezéseik, és sok rendelete üti egyik a másikat egyébként. Itt főleg itt a zsidó vagyonnak szintén a valahogy kordában tartását próbálta meg eredményezni. Ezzel a név, mondjuk a nevekkel való játszadozása is ezt az örökítést próbálta meg egyébként itt korlátozni, hogy a vagyon nehezebb legyen így átörökíteni, mondjuk a családon belül.
Érdekes.
Milyen rendeletei voltak még?
Második József rendeleteiben, ugye az előbb is említettem a podcastünk elején, bőven voltak olyan elemeik, amik inkább abszolutisztikus célokat szolgáltak, és csak felvilágosult elemekkel leplezte azokat. Második József például ugye határozottan a nemesi előjogok eltörlését kezdeményezi. Ugye a racionalitás elvére hivatkozik, de valójában elhatározása a rendi érdekvédelem gyengítése volt. Ugye a közigazgatási reform, amely egyértelműen abszolutisztikus céllal születik meg, 10 kerületre osztotta fel a Magyar Királyságot, Erdélyt kiemelve 3 kerületre. Ezzel alárendelte az önkormányzattal rendelkező vármegyéket, azaz második József a hatékony ügyintézéssel indokolja ezt, tehát hogy egy felvilágosult céllal, de valójában megtámadja a nemesi, magyar nemesi érdekvédelmet a legkisebb egységében, a vármegyében. Tehát ugye az országgyűlésben már ugye nyilván nem tudja, mert nincs, ezért lejjebb megy a vármegyei szintre. Ugye a koronázás elutasítása körüli feszült helyzetet ugye a türelmi rendelettel próbálja meg feloldani, ugye hiszen a rendelkezés a hivatal viselés tekintetében ugye jogi egyenlőséget biztosított ugye az országban élő protestánsoknak, tehát valójában a türelmi rendelet is inkább egy ilyen leplezett, abszolutisztikus intézkedés volt, legalábbis egy része, amivel a koronázása körüli vitát próbálta meg egy kicsit úgy lejjebb nyomni. A második József számos híve lelkesen támogatta egyébként a további reformokat, őket ugye józsefinistáknak hívjuk. Ugye a józsefinistáknak nevezett csoport tagja volt például Széchenyi Ferenc, Kazinczy Ferenc és ugye Hajnóczy József is, akik ugye meglátásuk szerint az uralkodó döntései az ország elmaradottságát kívánják felszámolni, főleg itt az egyházat érintő változásai. A józsefinisták körében, akik inkább a felvilágosult értelmiséget alkották, rövidesen egy szakadás következik be. Ugye szétszakadnak a józsefinisták, és második József törekvéseit és az ország érdekei között fognak így gyakorlatilag így felsorakozni. Ugye az ország érdekei mögött főleg ugye magyar felvilágosult értelmiségi gondolkodók, Széchenyi, Kazinczy fog helyet foglalni. Az 1781-ben kibocsátott nyelvrendelet végképp kettészakította a józsefinistákat. Maga a nyelvrendelet előírta a német nyelv használatát a közigazgatásban és az oktatásban a latin nyelv helyett. Ennek a felvilágosult leplezése nyilván a holt latin nyelvnek a ledobása, viszont az abszolutisztikus jellege a magyarokra való ráerőltetés volt, ugye a németet használják az oktatásban és a közigazgatásban, így ugye a magyar felvilágosult egykori józsefinisták végleg elpártoltak ugye második Józseftől, tehát gyakorlatilag magára haragítja majdnem az egész nemesi és értelmiségi magyar rendi társadalmat második József.
Ebben a korban egyébként ez mennyire volt jellemző, hogy beszélték a német nyelvet az emberek?
Hát az értelmiségi réteg Magyarországon is, tehát a bárói, de a köznemesi réteg jelentős része is tudott németül.
Uh-huh.
Kételem volt nagyjából tudni németül, ha aktívan részt akart venni a politikában.
És ez a nyelvi rendelet, ez azt jelentette, hogy 1784-től egy alföldi kisvárosban, az iskolában németül és magyarul is tanítottak?
Hát ez nagyjából úgy alakult meg, hogy a rendelkezés értelmében ugye az ügyintézés hivatalos nyelven német lett. A jogszabályokat az alsó szinten, tehát alsó közigazgatásban, falvakban, mezővárosokban lefordították anyanyelvre. Tehát felső szinten németül adja ki a törvényt, nyilván az alföldi mezővárosban Piroska néni nem tud németül, tehát ott lefordították magyar, és úgy hirdették ki. És az oktatás is hasonlóképpen így szerveződött meg. Tehát így szintén az, hogy ideális rendeleteket hoz, amiket nem tud végrehajtatni megfelelő módon. Nem is volt rá embere. Tehát ezt ellenőrizni nem lehetett.
De ezzel ő is tisztában lehetett? Tehát ez inkább csak valami jelképes dolog volt?
Hát nem volt jelképes dolog, tehát valószínűleg ő előtte ez is ugye ezt az összbirodalom képet akart erősíteni, hogy egységes birodalmat alkot a Habsburg birodalom, nem pedig külön magyar királyságot, meg külön Habsburg birodalmat, mert Európában a közhangulatban ez a kép uralkodott. Tehát ott nem volt egységes Habsburg birodalom, ők is tudták, hogy a magyar királyság és a Habsburg birodalom, és a magyarokra elnyomást gyakorló Habsburgok. És így ezt a képet próbálja meg így levetni második József, így és egy egységes Habsburg birodalmat akar kialakítani, és annak a képét kívánja kialakítani. És aztán annyira ez lebegett előtte, hogy ezzel a nyelvrendeletével egyértelműen ez a célja. Tehát ez a legjobb példa az egységes birodalom kép megőrzésére. Érdemes még szót ejteni a jobbágy rendeletéről is. Ugye édesanyjához hasonlóan maga második József is igyekezett a társadalom alsóbb rétegének a helyzetén javítani. A jobbágy rendelet már uralkodása elejétől fokozatosan lépett életbe a birodalom tartományaiba. Ugye a rendelkezést 1785-ben Magyarországra is szépen kiterjeszti második József. A jobbágy rendelet mindenki számára biztosította a szabad költözés jogát, engedélyezte a paraszti rétegek iparba állását és tanulását is. Tehát a rendelet igazi hatása a már iparosodott osztrák tartományokban érvényesült. Náluk ugye a megfelelő gazdasági háttér nélkül ugye nem tudtuk volna ezt megvalósítani. Tehát ez nálunk nem igazán volt jellemző, hogy átvándoroltak volna a jobbágyok az iparba, mert nem volt gazdasági szakképesítés és összeg sem erre. Illetve a feudális társadalom miatt ezt így nem lehetett lebontani. Ugye a jobbágyrendelet nem jelentett jobbágy felszabadítást, hiszen a jobbágyok továbbra is a földes úr szolgálatában maradtak, de felvilágosult szellemű az mindenképpen volt. Ugye a rendelkezés bevezetése előtti évben ugye Erdélyben a század egyik legnagyobb jobbágy felkelése is lezajlik, valószínűleg ez áll a hátterében, hogy Magyarországon bevezette. Ugye az ország részben nem vezették be egyébként az urbáriumot, még Mária Terézia jobbágy rendeletét, így a jobbágyság a kiszolgáltatott helyzete miatt is fegyvert fogott. A főleg román felkelők lázadását ugye a katonaság bevetésével folytják le 84-be, és a rákövetkező évben ugye 85-ben vezeti be saját jobbágy rendeletét második József, tehát egyértelműen valószínűleg ez az erdélyi jobbágy felkelés állt a hátterében a rendelet kiadásának.
És ugye már így a felkelésről beszélünk, akkor beszélünk arról is, hogy a magyar társadalom hogyan állt ezekhez a rendeletekhez, például a nyelvi rendelethez.
Természetesen a nyelvrendelet teljesen elmérgesítette a viszonyt az uralkodó és a magyarok között, tehát az egykori józsefinisták is, akiket előbb említettem, magyar sorból természetesen szembe kerültek második Józseffel. És nem csak a magyarok, a türelmi rendelete miatt az osztrákok jelentős része is szembe került második Józseffel. Tehát uralkodása végére második Józsefnek sikerült mindenkit szembefordítania magával, és már csak nagyon-nagyon vékony józsefinista réteg támogatja második Józsefet, de vissza a magyarokra. Természetesen a magyarok a nemzeti sérelmeiket kívánták orvosolni a nyelvrendelet eltörlésével. Ugye további indulatokat gerjesztett az elrendelt, ugye népességszámlálás is, amely során felmérték ugye a nemesség létszámát is. A nemesség megadóztatásának tervét szolgálta a földbirtokok nagyságának, és ugye az abból származó jövedelmeiknek a felmérése is, ugye ez a kataszteri felmérés is. Ezt kataszteri felmérésnek nevezzük. Egyértelműen ez a nemesség is tudta, hogy mi a célja második Józsefnek, tehát hogy felméri az adóalap szükségességét, illetve az adóalap mennyiségét is, mármint úgy így létszámon és nagyságrendileg. Ugye a nemesi ellenállás ugye az uralkodó utolsó éveiben egyre erőteljessé válik. Az egykor ilyen kurucos hagyományok újjáéledése már-már ugye felkeléssel fenyeget. A helyzetet az is súlyosbította, hogy a Habsburg Birodalom háborút indított az Oszmán Birodalom ellen 1787-ben, és a császári seregek kezdetben vereséget szenvednek, tehát továbbra sem épp erősíti az osztrák népszerűséget a magyar területeken második József, és a háború pedig egyre több kiadással járt, amit főleg a magyarokon kívánt leverni második József. Ugye az 1789-es francia forradalom eseményei még inkább alássák második József tekintélyét, ugye a napoleoni háborúkban ugye elveszíti az osztrák-német alföldi területeket, illetve majd a napoleoni háborúk jelentős kihatással lesznek majd a magyar társadalomra, ugye Napóleon levelet is intéz a magyaroknak a napoleoni háború keretén belül. Ugye itt egy jakubinus összeesküvésről is tudunk második József idején, ugye Martinovics Ignác féle jakubinus összeesküvésről, ami ugye nek eredménye, hogy ugye Martinovics Ignácot ugye kivégeztetik ugye ott a vérmezőn, de ez szintén az elégedetlenséget jelzi második Józseffel szemben. Ugye 1790 elején a császár súlyosan megbetegszik, és halálos ágyán három rendeletén kívül, ami a türelmi rendelet volt, a papság fizetésére vonatkozó rendelet, valamint a jobbágy rendelet, mindegyik rendeletét visszavonja. Ez az úgynevezett híres nevezetes tolvonás.
Tehát itt akkor ennek az lehetett az oka, hogy érzékelte ezt a nagyfokú ellenállás, vagy elégedetlenséget?
Így van, valószínűleg itt az ellenállás lecsillapítását kívánta eszközölni.
Tehát akkor lehetett, jó, persze nyilván most csak feltételezés, de lehetett valamiféle lelkiismeret furdalás?
Nem, valószínűleg itt második József politikájában minden egyes rendeletében az egységes birodalom elérésének célját látjuk. Valószínűleg a tolvonást is az indukálta, hogy tudta, ha ez a nemesi ellenállás elharapódzik, és tényleg egy fegyveres felkelésre alakul, akkor utódja nem tudja fenntartani az egységes birodalom képet. Tehát valószínűleg inkább ez állhatott a hátterében, nem így a bűntudat.
De egyébként most egy újabb feltételezés, hogy azért ez egy elég kudarcos életlezárásnak tűnik számomra, hogy voltak egy csomó rendelete, és akkor pont így a halálos ágyán, akkor az ember átértékeli a dolgokat, és akkor hát gyakorlatilag mindent vissza kell vonnia.
Hát második József megítélése egyébként nagyon érdekes. Tehát, ahogy látjuk is, már uralkodása alatt is az volt az utó értékelése is nagyon, nagyon érdekes, és több podcast adást is megérne. Tehát abszolút látjuk, hogy vannak olyan rendeletei, amelyek a felvilágosodást szolgálják, a közjót, a fejlesztést, de ugyanakkor abszolút hatalommal rendelkezik, sokkal inkább ragaszkodik a hagyományokhoz, az abszolutisztikus hatalomhoz, mint Mária Terézia, mint édesanyja. Tehát egy nagyon kettős személyiség már ő maga is az uralkodásában minden esetre. De ugyanakkor maga a személyiségét nézzük, egy abszolút, egy tipikus abszolutisztikus uralkodó a személyiségjegyeit tekintve, tehát egy ilyen nagyon, akár mondható túlbuzgónak, egy mindent irányítani akaró személynek, aki a teljes testi lelki egészségét a birodalom egységébe öli bele. Tehát ugye rengeteg olyan forrást olvashatunk, hogy mikor kezdte el a napi munkáját, milyen hosszú ideig tartott egy úgynevezett munkás napja a császárnak. Tényleg ez a napi két rendelet megtervezése, kigondolása azért rengeteg időt emésztett fel.
Gondolkodtunk, hogy hogyan zárjuk le ezt az epizódot, és egy idézetet találtunk, ami egy II. József lovasszobron áll, és II. József életével kapcsolatos. Ez a mondat pedig így hangzik. A közjónak élt, nem sokáig, de teljesen. Hát ő volt tehát II. József, és akkor már csak azt nézzük meg, hogy milyen feladatokra lehet számítani az érettségi.
Itt esetleg összevonhatják Mária Terézia rendeleteivel, szintén ilyen csoportosítós feladat keretein belül. Nagyon tanuljátok és figyeljetek arra, hogy melyik rendeletet melyik uralkodó adhatta ki. Szöveges forráselemzés előfordulhat, akár kis esszé is adható ebben a témában. Nyilván az adott forrásról felismerni, hogy melyik rendelet esetleg milyen céllal lett az kiadva. Tehát itt mindenféleképpen a tankönyvben, vagy ha van feladatgyűjteményetek, akkor azt csapjátok fel, és akkor szöveges forrásokat tessék olvasni, mind Mária Terézia, mind pedig II. József uralkodásához kapcsolódó témákban.
Köszönjük, hogy velünk voltatok ma is, és akkor találkozunk hamarosan egy következő adásban. Addig is sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.